Az ünnepi tűzijátékokat záporok, zivatarok kísérhetik. Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap aztán visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén záporok és heves zivatarok is lehetnek. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt. A Tiszától nyugatra erős széllökésekre is számíthatunk. Napközben 32 és 39 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégére enyhül a forróság, szombaton 33, vasárnap 32 fok körül lesz a csúcshőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Kritikusan a Krónikás és az István a király című rockoperákról. Lőrinc Andrea műsora.
Jó estét kívánok! Mai műsorunkban, mint ezt a konferálásból hallhatták, két rockoperáról lesz szó. Az egyik bemutató volt idén a Budai Park színpadon, a Rockszínház dolgozta át Stefan Heim Dávid király krónikája című regényét, és azt a Krónikás címmel láthattuk. A másik az István a király, különös tekintettel a szegedi domtéri előadásra. De mielőtt részletesen, hát nem is elemeznénk, talán beszélgetnénk az előadásokról, Széki Jánosnak pár gondolata van a rockoperáról, mint olyanról.
Hát előről kezdjük. A naív és fiatalosan hebeúrgya kezdetek után a rock bizonyos művészi tekintélyre is igyekezett szert tenni. Ezzel a fiatalosan hebeúrgyával nem azt mondtam, hogy én nem szeretem a kezdeteket, sőt nagyon is szerettem. Először a számok hosszabbodtak meg, és váltak bonyolultabbá, majd a 60-as évek végén némely zenészek és szövegírók a szám kereteit is szűknek érezték. Így születtek meg a rockoperák, és jóval nagyobb mennyiségben a konceptalbumok. Ami a rockopera műfaját illeti, én nem tudom meghatározni pontosan micsoda, de tapasztalataim szerint, amit így neveznek, az általában vagy nem rock, vagy nem opera. Nem tudom például, hol válik el egészen pontosan ez a műfaj a musicaltől, vagy az amerikai típusú revütől. A Jézus Krisztus Superstar például rockoperának hívták, ugyanattól a szerzőtől a macskákat már nem. Ezt musicalnek. Végül is azt hiszem, egyszerűen zenés színházról van szó, melyet főleg ifjúsági közönségnek szánnak. Ezt a meghatározást persze aztán még lehet sokszor is finomítani.
Hát én nem egészen értek egyet ezzel, mert ugyan kétségtelen, hogy van musical, meg rock opera, meg operett, meg opera, sokféle neve van, de hát...
Megszólalt Szántó Péter, igen.
Végül is. Szóval az, hogy mit tudom én, volt egyszer már rock opera, csak akkor úgy hívták, hogy barokk opera. Az adott korban az volt a modern, az volt a fiataloknak szóló, az volt a lázadó, ugyanígy a romantikus opera, vagy a neoklasszicista opera, vagy a szeriális opera. Szóval lehetséges, hogy végül is, ha ez eléggé nívos, eléggé színvonalas egy ilyen rock opera, akkor ez valamikor majd az operaházak színpadára kerül. Az más kérdés persze, hogy én egyelőre nem igazán tudok olyan műveket ebből, amik biztosan majd 100 év múlva a Metropolitan vagy a Milánói Szkála állandó műsor darabjai lesznek.
Hát egyszer el kell kezdeni, mint ahogy történt ez a Rockszínház esetében. Én bátran mondanám, és mondom is a Krónikás című darabra, hogy rockopera zenei nehézségét, énekelhetőségét és egyáltalán zenei matériáját tekintve.
Igen, hát én láttam ezt az előadást a Budai Park színpadon, és tulajdonképpen nagyon nehéz volna, ha most egyetlen mondatban kéne róla véleményt mondanom, hogy mennyire tetszett, mennyire nem tetszett, mennyire volt jó, mennyire nem.
Van időnk rá, fejtsük ki részletesebben.
Igen, szóval mondjuk a tartalmi részét tekintve, hát nekem nagyon tetszett eleve a regény, nagyon komoly színvonalas műnek tartom. Jó volt maga az átdolgozás, ahogy ebből a regényből lett egy szövegkönyv. Nem volt jó az, hogy az egész prózában volt, nehezebben is énekelhető, meg hát egyszerűen a fül igényli azt, hogy hol lesznek az összecsengők.
Igen, számomra nagyon nehéz volt az első 20 percbe, valami őszintén, hogy hogy nem hallottam rímeket. Lehet, hogy ez csak a megszokás, a rossz megszokás,
nem
beidegzettség?
Hiszem, bár, hát mit tudom én, még elképzelhető szabad versben is ez az egész, de és itt azt kell mondanom, hogy Miklós Tibor, aki tényleg a szíve, lelke, motorja ennek az egész színháznak, aki ragyogóan találta meg azokat a pontokat, ahol a Stefan Heimnek a regényéből színpadra, rock színpadra lehet vinni az egészet. Igen rossz munkát végzett, mint a szövegkönyv írója. Szóval az egész produkció, az egész szövegkönyv hemzseg a nagy csattanos, bombasztikus közhelyektől. És egyszerűen szóval úgy van megírva, mintha szóval, hogy össze lenne vasvillával szórva az egész. Tehát nem lett volna ártalmára, hogyha magam elléve társszerzőnek, mondjuk egy költőt például.
Úgy hallottam, hogy Izrael népének krónikáján munkálkodsz. Ez szép ám, de felelősségteljes feladat. Népünknek, főleg a fiatal...
A felvétel, amatőr felvétel, azért elnézésüket kérjük. Monóban szól, de reméljük rövidesen, lemez is készül a darabból, és akkor sztereóban hallhatják. Széki János folytatja a gondolatsort.
Már a rock-opera operasságának problémája is fölmerül. A cselekmény általában az úgynevezett rockoperák alapvető gyengéje, és olyan fiataloknak szánt zenés színházról van szó, majd aztán elmondom, hogy hogyan pontosítanám én ezt a meghatározást, amelyből igen kevés kivételtől eltekintve hiányzik a próza, de a recitatívó is, most amit a krónikásból hallottunk, az valamennyire közeledik az operából ismert recitatívó műfaja felé, hiszen elmondanak valamit lineárisan. És természetesen a dialógus, illetve nem biztos, hogy természetesen, ami mégiscsak a színház egyik alapeleme. Minden blokkokban kell elmondani, árnyalásra nincs túl sok lehetőség. A rock operák, az úgynevezett rock operák többsége, tehát nem annyira drámai, mint inkább leíró jellegű, elbeszélő jellegű. Rossz esetben pedig a cselekmény, tehát mindannak a váza, ami a színpadon történik, gyakran logikátlan, összefüggéstelen és pszichológiai képtelenségek halmaza.
Na most, mivel a krónikásról beszélünk, hogy függ ez össze jelen darabunkkal? Tehát mely kitételek igazak a darabra? Vagy általában szólt?
Ezt azt mondtam, hogy általában ez a blokkokból történő építkezés jellemző a műfajra. Cselekmény nagyon gyakran összefüggéstelen. És ez néha bántó lehet. Ez persze ízlése válogatja, hogy mit szól hozzá.
A krónikás is blokkokból építkezik, de itt a cselekményben van egyfajta összefüggés, ami hát nyilván a Stefan Heim regényből is jön, ami azon művek közé tartozik, amik igazán izgalmasak. Szóval az emberek szeretik azt, amikor valami a történelem statisztáiról szól. Szóval ez az Eppának krónika, és ez tényleg létezett, vagy legalábbis valószínűleg létezett. Utána néztem.
Csak nem ez történt meg vele, mint ami a darabban.
Még ez is megtörténhetett. Szóval
elképzelhető.
Utána néztem az Ószövetségben, és az van, hogy van a Zsoltára könyvben egy 89. Zsoltár, amelynek az a címe, hogy a Dávid házának Isten ígéretéből vett vigasztalása, és úgy kezdődik, hogy az Ezrahita Etán tanítása ez. Tehát létezett egy valaki, aki a több mint 100 Zsoltárból egyetlen egyet írt, aminek a darabban is, illetve a regényben is fontos szerepe van. És ezen kívül még két ponton szerepel az Etán. Az egyik pont az amikor a krónika első könyve írja, hogy Dávid parancsára a Fridládát a helyére vitték Jeruzsálem templomában, akkor az éneklők voltak Hémán, Asáf és Etán, részt zimbalmokkal, hogy zengedezzenek. Aztán a királyok első könyvében írják Salamon királyról, hogy olyan bölcs volt, hogy még bölcsebb volt minden embereknél, még az Ezrahita Etánnál is. Most a Stefanheim ebből találta ki ezt a történetet, hogy létezett egy ilyen Etán nevezetű krónikás történetíró, akit fölrendelnek Salamon király udvarába azzal, hogy írja meg Dávid király igaz krónikáját.
Most én olvastam ezt a regényt, és kitűnőnek tartom, remeknek. Nem tudom, hogy mennyit lehetett átmenteni belőle a rock színpadra.
De gyakorlatilag úgy a vázát át lehetett menteni, hogy a cselekmény megmaradt. A lelki motivációk azok kicsit egyszerűsödtek, kicsit egyértelműbbé váltak, főleg nem Etánnál, mert Etán elég jól van jellemezve, hanem a környezetnél, szóval sokkal egyvonalúbb az egész.
Én azt hiszem, hogy egy ilyen átültetésnél talán nem is elsődleges szempont az, hogy a regényt mennyire sikerült átültetni a színpadra, hiszen az indíték a regény, az inspiráció adja.
Igen.
Csak azt kérdeztem, hogy valamit, ami nagyon jó regény, tehát nagyon jó epika, nagyon jó elbeszélés.
Hát erről beszélt Szántó Péter az elején, hogy talán ez nem sikerült annyira Miklós Tibornak.
Nem arról van szó, szóval ez sikerült, hogy átültette és drámát csinált belőle, az nem sikerült, hogy ennek a drámának a szövege elegétől a végig jó legyen. Tulajdonképpen a Jézus Krisztus szupersztár is... Hát ha úgy tetszik, akkor egy epikus történetet mond el drámaian, nem csak narrál. És itt, szóval megvolt végül is benne az összeütközés, pontosan ez, hogy vidékről fölhoznak egy ilyen naív és tisztességtudó történészt, és azt mondják neki, hogy írja meg a Dávid királynak a magasztos és szép történetét. Na most egyszerűen azért, mert tisztességes és a pénzért alapos munkát akar végezni, utána néz, hogy hogy is volt. Ez is kiderül, hogy a Dávid király azzal alapította meg ezt a nagyszerű birodalmat, hogy egyszerű pásztorfiúként eladta a testét férfiaknak, nőknek, csalt, lopott, hazudott, gyilkolt és bérgyilkoltatott. És hát a végén megcsinálta. Most ez a krónika ettől még lehetne nagyszerű krónika, de hát a Salamonnak nem ez kell. A Salamonnak egy olyan magasztos és szép ének kell, ami, hát, hogy a regény születésének időpontjára utaljak meg az akkori történetekre, végül is, szóval valami olyasmit akar, és ez a bizonyos 89. Zsoltár az Ószövetségi Bibliában, ez olyan is, mint azok a versek, amiket a Rákosi Mátyás 60. születésnapjára írtak a költők. És hát az a történet vége a regényben, illetve a rockoperában, hogy az Etánt zsarolással, fenyegetéssel és megfélemlítéssel arra kényszerítik, hogy írja meg ezt a dicsőítő éneket, mint amiről sem tudna.
Áldosség van a te neved, a mi Istenünké, ki egynek bölcsességet adsz, másnak gazdagságot adsz, a harmadiknak vitézséget adsz. Én az írás tudó Etán, a mai napon Salamon király udvarába jöttem, az ő parancsára. Akár az elhajított kő, olyan az ember,
nem tudja, mi cél felé röpíti a politja. Törekedhet-e másra, mint arra, hogy túléljék őt gondolatai, jelt adva a későbbi nemzedékeknek. És terjeszt fölém védő karod. Jeruzsálem városában, Salamon udvarában.
Takácsi Sándort hallottuk Etán szerepében, és mennyire igaz az a mondás, amit néha emlegetünk. Nem baj, ha valaki nem énekes, nem képzett énekes, elfelejtjük, ha olyan jó színész, mint Takácsi Sándor.
Igen, szóval én már rég figyelem Takácsi Sándort, nem csak a rock színházban, hanem egyébként is, hogy milyen abszolút ura a színpadnak, amikor jelen van, akkor szóval elsöprő egyéniség, és hát konkrét példa, hogy láttam 2 évvel ezelőtt a Londonban az Evitát, ahol szintén egy nagyon jó színész játszott a Che Guevara szerepét, aki egészen fenomenálisan énekelt, úgyhogy ő volt az egyetlen, akit nem erősítettek be, hanem egyszerűen túlüvöltötte a zenekart, és amikor láttam a Takácsit ebben a szerepben, szóval egyszerűen fényévekkel jobb volt Takácsi. Azzal együtt, hogy nem tudom, 20-an annyira nem tud énekelni, mint az a profi énekes, de az olyan színpadi jelenléte volt, és félelmetes, elhitető ereje.
Mint a többi színésznek is, előadónak a rock színházban. Hiszem nagyon jó gárdával igen, dolgozik. Amilyen jó gárdája van, olyan mostohák a körülményei, de erről majd még szólunk. Széki János integet.
Londoni élményre hivatkozom. Nagyon a 70-es évek második felében láttam a Jézus Krisztus szuperstárt színházban. És óriási élménye volt számomra, mert először tapasztaltam olyasmit, hogy színészek keményen a verejtékezésig minden porcikájukkal dolgoznak. És meg kell mondanom, hogy magyar színészek között viszonylag kevés akad, aki például olyan erőbedobással képes dolgozni a színpadon, mint Takácsi Sándor.
De rock színházban van néhány.
Na éppen ez. Tehát, és ez is mutatja, hogy micsoda lehetőségek vannak ebben a műfajban. Amitől, hogyha már mégiscsak visszatérhetek a meghatározáshoz, a hagyományos musicaltől talán főképpen az intenzitás, az atlétikus jellege különbözteti meg, tehát a beleinvestált erő. A revütől pedig tulajdonképpen nem maga a cselekmény, hanem a légkör, a mondandó. Tehát végül is olyan főként fiatal közönségnek szánt zenés színházról van szó, amely színpadi mozgásból, egyáltalán eseményekből is sokat ad, ráadásul gondolatokat is közöl. Már most ennél jobb népszerű színházat én el se tudok képzelni, és azon gondolkozom, hogy a színpadi rockprodukciók közül miért ilyen sok idétlen, kiforratlan, félig sikerült.
Na most ezt nem a krónikásra értetted, gondolom.
Nem.
Mert nekem éppen az a véleményem, hogy a krónikás az egy mérföldkő a rock színháznak a pályafutásában. Nem állítom, hogy felülmúlhatatlan, és megszületett a magyar rock opera ezzel, de nagyon jelentős előrelépés történt például, hogy nem beszéltünk még Kemény Gábor és Kocsák Tibor zenéjéről, amely sokban a hagyományos mintákat követi, de ez végül is dicséretet jelent, mert hát elég sok olyan tapasztalat van, hogy a hagyományos mintákat lopják ezek a zenék, és egészen más, ha követi, az azt jelenti, hogy olyan, de nem ugyanaz. elég gyakran eredeti ez a zene. És
hát nagyon nehéz dolgok volt abban a közegben, amit most élünk rockoperák terén.
Igen.
Első rockoperájuk, és ha az ember jó indulattal közelít felé, akkor biztos tudja, hogy a második, harmadik ilyen művök egyértelmű siker lesz.
Igen, én pontosan arra gondolok, hogyha a néhány dalból már érezhető zenei humorukat jobban engedik megcsillanni, és többet bíznak a kicsit feszesebb rockritmusokra, mint a mostani dallamosságra, és a nagy zenekari hangszerelésre, akkor rendkívül eredeti rockopera szerzők lehetnek még.
Eszter! Írja meg Dávid történetét, minden tettét, ahogy történt, időszerű, ha teljes ki. Ha lesz egy jól tudjuk, Dávid a csoda király. Jött, látod, győzött, bármerre jár. Csodák a te, folytos, pompás, énekes volt.
Ezt a miért vállaltad?
Ne félsettel, az lett minden, új idők járnak én nekem. A király végre rendet csinál, a fejedben is, ez fontos ma már. Az idős ügyet, már holnap reggel, költöznünk kell, a munka vár. A
bárki hol lép, holnap, holnap, az út végén már egy mese világ.
Tulajdonképpen számos kérdés felmerülhet, hogyan is tudta megtartani ezt a színvonalat, sőt fokozni a rockszínház olyan körülmények, olyan mostoha körülmények között, mint amilyenek között dolgozik és él.
Igen, szóval, hogy az ember évről évre nézi, hallgatja, figyeli őket, egészen lenyűgöző az, hogy hát sorban nőnek fel a nagy tehetségek. Mondjuk Szolnoki Tibor az már akkor tehetséges volt, észrevehetően tehetséges volt, mikor a Rock Színházhoz került. És hát említhetném még Nagy Anikót is, aki, ha jól követtem a pályafutását, akkor Kaposváron operettekben játszott kisebb szerepeket, mielőtt a Rock Színházhoz került, és hát itt pedig az olyan abszolút főszereplő és teljes joggal, hogy például akkor, amikor Magyarországon nagyon kevés igazán jó rockénekesnő van, vagy hát nem is tudom, hogy van-e, ő csak úgy mellékesen olyan fehér blúzos, itt most a zeneileg értem természetesen, hangzást képvisel, amit a férfiak közül a Deák Bill Gyula. És hát sorolhatnánk tovább a szereplőket, akik rendszeresen magas színvonalú teljesítmény nyújtanak, Kovács Krisztát, Szolnoki Tibort, Sasvári Sándort, Bardóczi Attilát, Makrai Pált, vagy a külső munkatársak közül például Usztics Mátyást, aki szintén játszott ebben a darabban, jól lehet, nem a Rock Színházhoz tartozik. És számomra az is egy nagy élmény volt, hogy azon az előadáson, amin én láttam, Kovács Kriszta délelőtt folyamán rosszul lett, és azt hiszem két órai szereptanulással ezt Nagy Ildikó ugrott be ebbe a szerepbe, és hibátlanos, nagyon jó színvonalon megcsinálta, amit hát azt tud elképzelni igazán, aki végig gondolja azt, hogy egy három órás szöveget betanulni, úgyhogy majdnem végig színpadon van az illető, és nem csak a szöveget elmondani, hanem elénekelni ezt az egészet. És hát akkor arra gondoltam, hogyha ennek a színháznak ilyen erői vannak a beugrók között, akkor
is.
És akkor nem lehet nagy baj. Ugyanakkor hát végül mégis nagy baj van, mert Egyszerűen nincs jobb szó, nevetséges, hogy ez a társulat immár évek óta nem talál se gazdát, se otthont, és úgy vándorol, mint a sátoros vándorszínészet korában eleink. Időnként meg a fönnmaradásáért a létéért is küzdenie kell, holott sokszorosan bebizonyította, hogy szükség van rá.
Szeretném kijelenteni, hogy műsorunk további részében István a királyról lesz szó, és nem István a rókáról. Egy élet és irodalom 84 márciusi számában olvastam Szále aláírással azt az eszmefuttatás, melyben a cikkíró üdvözli a rókabőr lehúzás országos rekordját. Sokolja ugyanis a Városligeti előadás után a filmet, a lemezt, a kazettát, a rádió bemutatót.
És a trikókat.
Igen, azt is. Ne felejtsük el viszont, Zala megyéből kevesen láthatták a királydombi előadást, de talán a filmet megnézhetik. És akinek nincs magnója, talán meghallgathatja a lemezt. És ha nincs lemezjátszója, lehet bekapcsolni a rádiót. És a Zala megyéből nem is, de Csongrád megyéből bizonyára sokan látták az idei szegedi előadás valamelyikét. 7 előadás volt a főpróbával együtt, hiszen arra is elfogytak a jegyek. Nem tudom, csak így zárójelben jegyzem meg, miért nem több, mikor már februárban kiderült, hogy minden jegy elkelt. Bizonyára a szokások. Nem szokás ugyanis Szegeden hétköznap előadást tartani, és arra sem volt példa, hogy augusztus 20-a után ne zárt volna be a szegedi szabadtéri játékok. De hát ez már más téma. Én mindenben csak azt szerettem volna mondani, hogy nem tartom róka bőr nyúzásnak az elhangzottakat.
Most arról sokan beszéltek már, és írtak is, hogy ez mennyire sikeres üzleti vállalkozás, és mennyiben sikeres művészi alkotás. Nem akarom nagyon részletezni ezt a témát, úgyis már sok közíró, sok kritikus felháborította ezzel a rajongók és hívek egy részét. Most visszatérnék egy kicsit a Rob Színház működésére. Mert én igazán drukkolok ennek a műfajnak, és szeretném valóban, hogyha a Rock Színház az sokkal jobb körülmények között működne, mert valóban botrányos körülmények között működik. Minden esetre minden produkciójukból azért valami hiányzik. Azon kívül, hogy bebizonyosodott, hogy Magyarországon ezt a műfajt meg lehet írni, és elő lehet adni. Most ami hiányzik, arra jöttek rá Szörényi Bródi, Boldizsár, mégpedig, hogy ennek a műfajnak minden fontosabb darabja. Most ebbe beleértem a musicalt is, akármit, tehát kezdve már a West Side Story-tól. Valamilyen nagy közös mitoszt énekel meg, valamilyen közös utalásrendszerre épít. Tehát például a West Side Story-ban miről van szó, hogy a puertorikói és lengyel bevándorló gyermekei New Yorkban összetűznek, aztán kivékülnek, tehát Amerikának ez a nagy olvasztó tégei mitosza. A Hair például a 60-as éveknek a hippi, pszichedelikus, ifjúsági virággyerek kultuszára alapozott. A Jézus Krisztus szupersztár az a nyugati kultúrkör legnagyobb mitoszát, a Jézus történetet állítja színre. István a király pedig valóban egy olyan történetet zenésít meg, amely valamilyen szinten, valamilyen módon mindenkinek ismerős, és mindenkiben érzelmeket kelt. Ez pedig István a király története.
Most számunkra az is érdekes lehet, hiszen mindannyian láttuk a Városligeti előadást és a Szegedit is, hogy milyen különbségek vannak. Tehát mi volt jobb a Ligetben, és mi volt jobb vagy kevésbé jobb Szegeden. Nekem rögtön azt tűnt fel, hogy sokkal otthonosabban éreztem a darabot a Királydombon. Nekem Szegeden hiányzott a fű, a föld, a nagy tér. Pedig hát a szegedi szabadtéri színpad azt hiszem az ország egyik legnagyobb színpada. Mégis itt Pesten 450 táncos táncolta el Novák Ferenc monumentális koreográfiáját, míg Szegeden 150. És ugyanez a 150 táncos betöltötte a szegedi színpadot. Egy pár olyan momentum volt, ami mégsem hatott rám úgy. Viszont hát voltak olyan jelenetek és olyan hatásvadászó, nem rossz értelműen hatásvadászó jelenetek, amelyeket csak itt Szegeden tudtam elképzelni.
Azt hiszem valóban a közönséget itt nem érdekelt olyan rettenetesen a színpadkép, sem a méretek. Hát miről is volt szó, hogy csomó ember elment Szegedre, vagy szegediek elmentek a Domtérre. Ott meghallgatták még egyszer azt a hangfelvételt, amit már könyv nélkül fújtak. Ez tulajdonképpen nem is színi előadás volt, hanem egy kultikus esemény. 50 percig tombolt utána a közönség, legalább minden előadás után. Szóval hát ez már túlmegy egy színi előadás határain.
Most, hogy meghallgatták újra a lemezt, egy pár kritikában, legalábbis egyre emlékszem, azt olvastam, hogy illetve hát a cikkíró kifogásolja, miért nem lehet élőben énekelni. Én nem tudom. Nekem, ha nem tudnám, hogy playbackről megy az előadás, a zene, nem venném észre.
Hát Viki Dál Gyula például nyilatkozta is a helyi lapnak, hogy énekelt végül, nem tud playbackről, tehát nem tud tátogni.
Az előadás olyan magas fokára ért el, és a színészi teljesítmények, amelyeket nem színészek nyújtottak javarészt, ugye, hogy nem vettük észre a tátogást.
Ez is érdekes tényleg, hogy akik nem hivatásos színészek, tehát főképpen szerintem Viki Dál és Bill,
itten talán Nagyferó kevésbé, mint a Királydombon, Viktor Máté. Tulajdonképpen felülkerekedtek a hivatásosokon.
És még az is nagyon érdekes jelenség, hogy Pelsőci helyt áll Varga Miklós hangján.
Most ehhez hadd tegyem hozzá azt, hogy mekkora botrány volt Amanda Lear budapesti vendégszereplésekor azon, hogy ő playbackre tátog, mi akart hallott, tehát elég kemény pénzért vásároltuk meg, és ebben vagyok biztos, de úgy tudom, hogy végül a koncerten már ezt nem ismerte megtenni.
De miért ne kapjak én 100%-os teljesítményt?
Nem tudom, én nem vagyok szakmabeli, de szóval úgy tudom legalábbis a tapasztalataim alapján, hogy maguk a zenészek is egy kicsit mindig a közönség becsapásának tekintik azt, ha valamit playbackről játszanak. Szóval egy kicsit úgy le van kenve. Most a produkciónak jó oka volt arra, hogy így playbackről menjen, hiszen több szereplő, például Sebestyén Márta énekelt, aztán nem is az játszotta a szerepet, aki a Királydombon, de nem Sebestyén Márta, vagy Varga Miklós, akinek hangján Pelsőci László megszólalt. És kétségtelen a mitosz része már az is, hogy mindig ezek játszák, de hát nem hiszem, hogy ez mindig így lesz, hiszen még Urambocsán Szabó családból is kihaltak főszereplők, szóval lehet, hogy 5-10 éven belül már nem tudják ugyanazok játszani, úgyhogy akár azon az áron is, hogy kulcsszereplőket kéne kicserélni, de jövőre vagy két év múlva meg kéne oldani, hogy ne playbackről menjen.
Annál is inkább azt hallottuk, hogy jövőre is előadják Szegeden, de hát ez még nem egészen biztos értesülés.
Yeah.
hallgatóink a Kritikusan című műsort hallják, melyben az István a király című rockoperáról beszélgetünk Széki Jánossal és Szántó Péterrel.
És néhány dolgot szeretnék elmondani arról, ami nagyon tetszett nekem a magában a produkcióban, amit nyilván már sokan elmondtak, meg az előadásokban és a Király Domb, illetve a szegedi előadásban. Először a zenében felfedeztem néhány új dolgot, ami mondjuk érdekes a Szerényéknek a jó, több mint 10 éves pályafutása után, hogy nem csak az, hogy a magyaros népies motivumokat milyen jól tudják a rockkal elegyíteni.
Nem is egy újdonság.
Ez nem, hanem az, hogy ilyen tényleg pogányos, már azt mondanám, hogy allegro barbáros stílusú zenei elemeket hoznak bele, különösen a Géza temetésében.
Ami egyébként rocknak is nagyon megfelel. Igen.
És ezt ugyanakkor egy ilyen nagyon egyházias jellegű dallammal tudják keverni, és tulajdonképpen itt egy drámai konfliktus zajlik le zenében, és hát itt azt is szeretném megemlíteni, hogy aki a szimfonikus részeket hangszerelte, Márta István, ez biztos, hogy nagyban hozzájárult ehhez. És ugyanilyen érdekes például a Novák Ferencnek a koreográfiája, olyan izgalmas hatást kelt, hogy erre az abszolút rock zenére azok a táncosok, a 400, illetve 150 táncos ilyen stilizált magyaros táncmotívumokkal lejt körbe. És hát gondolom az is egy felfedezés, hogy milyen sok jó énekes színészünk van nekünk.
Akik érdekes módon 70-es évek végi magyar új hullám legjobbjai közül kerülnek ki, tehát gondolok például Billre. Hallottam most, hogy Tim Rice, a Lloyd Webber szövegírója lent volt Szegeden, és egészen elámult Bill láttán és hallottán.
Bill Deák, Bill Gyula. Egyes kritikusok szerint, és köztünk is vita van a mű befejezését illetően. A himnuszról van szó.
Ezt én művészeten kívüli eszköznek tartom, és ilyen értelemben itt elfogadhatatlannak. Tehát a himnusznak megvan a maga helye, az nem egy színi előadás végén van. Bocsánat a profán hasonlatért, és nem kívánom a névtelen levélírók haragját a fejemre kilépni. De ez olyan, és nagyon profánul mondom, mintha a Lír király végén a színészek lemennének a nézőtér, és mindenkinek lekevernének egy pofont, hogy a közönségnek kellően rossz hangulata legyen. Művészeten kívüli eszköz nincs a helyén. És az már bocsánat, de semmiféle színi előadás végén nem állok föl. Én a himnuszra álltam föl Szegeden. De az egy más dolog.
Egyébként a lemezen nincs is rajta a himnusz. Szóval ez valami olyasmi, hogy most nem akarok nagyon messziről indítani, de amikor bemutatták ezt a darabot, akkor még nem lehetett tudni, hogy ez siker lesz, mekkora siker lesz, vagy esetleg netán bukás lesz, hiszen minden egyes bemutató úgy kezdődik, hogy senki nem tudja megjósolni, mi lesz belőle. Most ezért ezt egy ilyen biztonsági hálónak, meg az egy elég sumák biztonsági hálónak érzem, hogy hát most közülünk ki az, aki mondjuk egy bukott darab után, amelynek a végén eljátszák a himnuszt, és fölállnak, és áhítat van, akkor utána elkezd fütyülni, hogy fúj, de rossz volt. Szóval ki meri ezt megtenni?
Nem hiszem, hogy a szerzők, vagy akár a rendező érzelmi ráhatásként pluszként tett a darab végére a himnuszt. Igen, és biztos vagyok abban, ha bár nem beszéltem erről a szerzőkkel, hogy tudták, hogy jó darabot írtak. És tudták azt is, hogy a nézőket és a hallgatókat az első perctől kezdve odaszögezik a székhez, és nem volt szükségük erre az érzelmi pluszra, amiről azt hiszik, mert odavalónak érezték. Egyszerűen ezen okból, és ahogy felálltunk mindannyian ebgyemberként az előadás végén, ami után már csak a meghajlás következett, meghajoltak a színészek, a szerzők, az előadók, és azt hiszem, hogy meghajolhatunk mi is, a közönség.
Kritikusan a Krónikás és az István a király című rockoperákról. Széki Jánossal és Szántó Péterrel Lőrinc Andrea beszélgetett, közreműködött Szakácsi Sándor, Kovács Kriszta, Varga Miklós, Deák Bill Gyula, Sebestyén Márta, a Rockszínház zenekara, a Magyar Állami Operaház énekkara és a Magyar Állami Operaház zenekara. A hangfelvételt Kövér Ferenc és Erdész Anna készítette 1984-ben, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 10-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes. Elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
Méreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánk Bán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása.